Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre, és hallgass szabadon! Kedves barátaink, az Igazából Szerelem külön kiadását halljátok, én Horváth Gergely vagyok. Tarianna Mária pszichoterapeutával közös podcast sorozatunkban a szerelmes filmek és az életünk viszonyáról beszélgetünk. Időnként kedves meghívásoknak teszünk eleget. Ilyenkor vetítés után beszélgetünk élőben a moziban. A következőkben egy ilyen beszélgetés szerkesztett változatát halljátok, amelyben 2021 májusában ültünk le a Toldi moziban a Fűzfa című film vetítése után. A Fűzfában Milko Manchevski három történetszálon térképezi fel a termékenység és a gyerekvállalás külső és belső vágyát és drámáját. Az egyik történetszál a 17. században játszódik, a másik kettő napjainkban, és úgy véljük, ez a film is sokakat, sokunkat érinthet meg, és talán segíthet tovább egy úton. De az biztos, hogy nagyon sokat tud férfi és nő dolgáról a 21. században is. Annyit szeretnék még jelezni, hogy az Igazából Szerelem a podcastok mellé új tartalmakkal bővül, és a jövőben minden velünk kapcsolatos tartalom a Gondolatkertészet blogon lesz elérhető, ezért bátorítalak egy kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a hírlevélre. A Gondolatkertészet blog, podcast és rádió műsor, amelyben a kultúrát kultiválom, írok és beszélgetek. Mindent megtaláltok róla a gondolatkertészet.hu oldalon. Most pedig jöjjön a beszélgetés, vetítés után.
Ez az a film, amit, hogy egy pszichológus kérdezel, azt mondja, hogy
ez egy igazi, erős női film.
Ez mit jelent nálad?
Hát most itt azt gondolom mindenki átélte, hogy a 17. századtól a 21. századig vannak női érzelmek, helyzetek az életben, döntések, amik változatlanok. Megváltozott persze az orvostudomány, az egészségünkről alkotott összes felfogásunk, a szándékaink, minden, de a gyerekvállalás az, ami egy nőnek az életét igen meghatározza, és ebben a vágy, hogy hogyan szeretné, hogy mennyire szeretné, mit tesz meg érte, az azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon régi, nagyon, ha úgy tetszik, nagyon ősi erő tud lenni egy nőben. Most nem valami hókuszpókról beszélek, hanem arról, amikor egy nő igazán szeretne valamit, és ezért feláldoz dolgokat, akár párkapcsolatot, akár saját családját, mert megy előre, mert hajtja valami, és ez a valami, ez a vágy egy gyerekre.
Hát kérdezem meg, hogy önök szerint, megélés szerint közvetlenül egy a film után melyik volt a legreménytelibb történetszál? Az első, a második vagy a harmadik? Az elsőt gondolja, hogy annak az legyen kedves föltenni a kezét. Hát ez nem nyert. A második? Harmadik? Na, köszönöm szépen, akkor majd, hogy nem happy end-el végződik ez a történet, ami azért megkéri az árát menet közben számodra is. A harmadik volt a legreménytelibb verzió?
Én nagyon drukkoltam az elsőnél. Most már így, hogy mindenki tud mindent, engem nagyon megrázott az első történetben az apai átok, hogy milyen kegyetlen a 17. századi család, ma sincs egy sok esetben másképpen egy családi helyzetben, de hogy az akkori társadalmi morál, vagy az akkori szociokulturális modell, amiben élnek, az olyan kemény törvényeket szab, hogy nem lehet ellene mit tenni, és ugye az a terhesség elmegy, amivel ők elmenekülnek, hogy megvédjék azt a gyereket, és beleszaladnak egy olyan élethelyzetbe, amikor mindent megtesznek azért, hogy önálló életük legyen, hogy belepusztulnak, annyit dolgoznak, hogy hihetetlenül ott a puszta földön megteremteni az élet feltételeit, házat építeni, termékenyé tenni a földet, kézisarlóval aratni a búzát, és betakarítani a termést, szóval, hogy ez valami őrületes, szeparációs helyzetben megmutatott erőfeszítés, és mégis egy ilyen kvázi büntetés érkezik, hogy az a gyermek nem születik meg, és olyan, mintha ugye fogadna az apai átok, és én még ez életben ilyen kemény mondatot nem hallottam, ugye, amit később a nő is ordít, hogy bár követ szültem volna, és az apa meg azt mondja, hogy szüljél követ, hogy ez annyira kemény, annyira rideg, annyira, még ha 17. század is, nyilván mutatja, hogy más volt a nő-férfi kapcsolat, és ott én azt gondoltam, hogy igazán szép az az lenne, hogyha a boszorka néni az a helyet, hogy úgy viselkedik, mint egy igazi, hát egy igazi elveszejtő rossz anya, ehelyett meggondolja magát, és mondjuk például ott marad egy rendes nagymamának, de hát Manchevsky nem az a rendező, aki legyártja a hollywoodi happy endet azért, hogy mi örülhessünk.
Inkább a boszorkák nem azok, akik hirtelen jóvá válnak, nem? Ez egy boszorka néni volt.
Ha egy pszichoanalitikust kérdezel, mert amúgy az lennék, díványfotel, létezik az a hasítás, amiben mondjuk egy anya, hogyha jó darabig akár gonosz volt, mégiscsak kap olyan érzelmi impulzusokat, amitől meg tud változni. Például ez a néni, aki azon gondolkoztam sokat, nem fogok nagyon úgy beszélni, mint egy analitikus, mert hogy akkor kevésé lesz élvezetes, de azért mégiscsak két anyát látunk, vagyis hogy az egyiket nem látjuk, csak tudjuk, hogy ő is átkoz, ugye ez az első részben az anya, és utána megjelenik ez a másik, ez a boszorka, aki azt mondja, ugye felkínálja ezt a rettenetes alkút, hogy segítek, hogy legyen gyereked, számtalan gyereked lehet, de az első gyereked az enyém, ez ugye ilyen régi népmesei fordulat is, hogyha odaadod magad az ördögnek, elfogadod a csókját, akkor ezért kemény árat fizetsz, és hogy nagyon emberi az, ahogy ilyenkor mindenki azt gondolja, hogy jó, ezt így lehetne, és azt látjuk, hogy két anya van, a valódi anya, aki szintén hagyja, hogy a lányát elüldözik, sőt, még ő is lök rajta a kettőt, és kiátkozza, és van egy másik anya, egy igazi negatív figura, aki viszont segítséget nyújt, tehát egy ilyen nagyon bonyolult helyzet ez, amiben a segítséget nyújtó negatív nő alak, az tulajdonképpen, ha nem a népmesei, vagy a mítoszvilágból indulunk, hogy az ördög marad, akkor ugye segíthetett is volna, de nem tette. Ezért halállal lakolt, és aztán jött a következménye ennek.
Az első történetnél a tragédiánál ér véget egy nagy csikoltással. De tulajdonképpen az ő történetük, van erre egy finom utalás, tovább megy, és ahogy megjósolt az öreg, én maradok a boszorkánál, hogy lesz sok gyerekük, és az elsőt kéri el. A következő jelenetben, azt nem tudom, tehát volt egy kép, egy ilyen reklámkép a kórházban, vagy az intézmény, egészségügyi intézményben, ahol ezek a szereplők voltak, tehát a lány, és volt három gyerek, ha jól emlékszem.
Igen.
Tehát ez a családkép, ez tulajdonképpen így módon valószínűleg, hogy valóra vált.
Igen.
Az,
de milyen áron?
Három áldozathozatalt látunk ebben a filmben. Melyik volt az, ami számodra a legéletszerűbb, vagy amit leginkább elfogadhatónak tartasz?
Nagyon szép a harmadik, a reményteli, amennyiben egyre gondolunk, ugye ott azért két nőt látunk, a második résznőjét, aki végül valaki mástól, de terhes lesz, és az anyát, aki örökbe fogadott egy gyereket, és annak az iszonyatos harcát, hogy elfogadja őt a gyerek, hogy sikerüljön anyává válnia úgy, hogy nem állt rendelkezésére az a 9 hónap, amit a természet azért alkotott, hogy az anyai ösztönök megjelenhessenek. És hát nyilván nagy különbség, hogy valaki egy 5-6 éves kisfiúval kezdi ezt, vagy 4-5 éves, aki ugye néma. Ez a némaság egyébként egy létező pszichológiai diagnózis, szoktuk látni traumatizált gyerekeknél. Elektív mutizmus a neve, amikor egy gyerek elnémul, és nem is szólal meg, bent a trauma tartja némán. És milyen szép, hogy amikor egy traumatizált kisfiút látunk, ugye a cigány gyerek körülmetélése, hogy ott meg az elszökés, ugye ott az a keretfeszítés, hogy az anyától elmegy, mert érdeklik őt dolgok, de ebben ugye benne van, hogy meg kell nézni, hogy az anya, aki még nem anya, az mit fog szólni, hogy haragszik vagy szeret, és akkor ott a kisfiú mellett, amikor fekszik az ágyba a másik gyerek, akkor ugye azt mondja, hogy nem baj, mint a kiskutyáknál, te is meggyógyulsz majd, és akkor látjuk, hogy a másik gyerek fájdalma, meg az a látvány, ami ott a két gyereket valahogy összekovácsolja, az egyszer csak így föloldja ezt a némaságot, és akkor azt mondja az anyjának, hogy miért sírsz, anya. Ez egy gyönyörű folyamat, ahogy látjuk, a nőben is megérni az elvesztés félelme után azt a boldogságot, hogy megvan a gyerek. Látjuk, ahogy átadja neki a kormányt, hogy vezetni tudjon, azt a fajta jelzést, ami nagyon fontos egy anyától a gyerekének, hogy megbízom benned, hogy még akkor se kap a kormány után igazán, amikor jön szembe a teherautó. Ezek olyan érzelmi üzenetek egy gyereknek, amiket ez a kisfiú pontosan megért.
Ez az utóbbi mozzanat, ezt hogyan értelmezzük? Én nem teljesen tudom ezt jól. Hát, hogy rohannak a teherautó felé, és ehhez képest késő ránt el, vissza.
A gyerek. A gyerek kezében marad a kormány. Ugye, hogy a gyerek kezében marad a kormány? Az anya akkor még nem nyúl bele.
De azt kérdezem, hogy ezt tehát hagyja, hogy arra felé. Tehát van egy igen. rövid pillanat, amikor futnak a frontál felé. És még ott is marad egy picit.
Az anyáknak néha van egy ilyen belső megérzésük, hogy ezt így lehet hagyni. Hogy nem fogja megcsinálni. Hogy az utolsó pillanatban nem lesz baj, hogy hagyni lehet, hogy csinálja. Ez egyébként egy fontos okítás is az anyáknak, különösen mai 21. századiaknak, hogy túl korán belenyúlni nem kell, mert egy gyerekben különben az önállóság, a döntés, az nem úgy érik meg, nem olyan folyamat lesz, hogyha lekapjuk őt a mászók a második fokáról, azzal a felkiáltással, hogy úristen, leesel és összetöröd magad, akkor bizonyos tekintetben az életben sem fog a mászók a második fokánál följebb menni, mert hát is bármikor leesett, és ez a film gyönyörűen azt mutatja, hogy ez a nő, amikor egyébként is azt érzi, hogy veszve minden, mert a nőisége, egy kifosztott nőiség azt éli át, hogy ő nagyon másmilyen nő, mint az összes többi nő, és ezt nagyon sokszor átélik nők, akik gyereket szeretnének, hogy valahogy átkerülnek egy másik női táborba, és sokkal nagyobb veszteségekkel kell együtt élniük, mint azok, akik akkor is teherbe esnek, senkit nem akarok megbántani, amikor ránézett valaki. Szóval, hogy ugye van egy ilyen nagyon komoly ellentét a nők között nyilván, amit soha nem beszélnek ki, soha nem nyilvánul ez meg, de hogy közben ez a nő, aki a maga kifosztottságában mégiscsak bevallja, hogy nagyon fél ettől az anyaságtól, de mégis benne marad, mégis csinálja, nem adja föl, szabadjára hagyja a gyerekét, nincs az a gyerek bezárva, nincs 10 percenként megnézve, hogy hol van, hanem úgy csinál vele, mint egy teljesen normális családban, és így úgy, de a gyerek, amikor elment a falig, 3 milliméterrel a fal előtt visszafordult ez a teherautó, és megtapasztalhatta, hogy ez a néni mögötte, akinek az ölében ül, ez a néni benne vakon megbízik. Ez egy csodálatos dolog, ám.
Jó.
Elnémítottanak?
Persze, szoktál. De ez nem gond. Nekem ez nem volt ennyire tisztán meg ez a jelenet értelmezése. Kivált úgy, hogy előtte van azt hiszem a békás vagy az állatos, amikor ez egy meglehetősen brutális véleménynyilvánítás. De akkor az alapján, amit mondasz nekem, az jön, hogy tulajdonképpen a gyerek is hitet tesz az élet mellett valamilyen módon. Ez lehet, hogy egy életösztön, vagy bármi más. Tehát ha ő rántotta félre a kormány, nekem ez nem volt ennyire egyértelmű. Két nézésből se, de örülök, hogyha ez így van. Akkor tulajdonképpen az részéről is egy állásfoglalás tulajdonképpen öntudatlanul nyilván.
Szerintem nagyon sokszor azt gondoljuk egy örökbefogadott gyerekről, hogy olyan boldog, hogy nem igaz, mert általában egyébként tényleg ez történik a nevelő otthonokban, hogy amikor egy gyerek örökbefogadhatóvá válik, én annak idején nagyon sok nevelő otthonban jártam, akkor tényleg úgy van, hogy szaladóképes óvodástól egész 10-11 éves korig rohannak ki a gyerekek az udvarra, és hogyha ők egy olyan otthon, ahonnan visznek ki gyerekeket, akkor a vadidegen néni lábát átölelik, hogy vigyél haza magaddal, jó leszek. És akkor nagyon sok örökbefogadó szülő azt gondolja, hogy ez ennél szebb dolog nincs, ő átéli a saját jó érzéseit, senki De nem akarok most megbántani, de ugye az örökbefogadásban van egy ilyen nagyon markáns, narcisztikus működés, hogy én jó vagyok, én segítek neki, én életet adok neki, családot adok neki, nem tudom, mit adok neki. Ő meg ugye egy cuki legyen, aki aranyos, szeretetre vágyó, már rögtön aranyos, már rögtön szót fogad, már tehát, hogy tulajdonképpen egy olyan gyerek legyen, aki csak arra várt, hogy így berakják őt a családba, és minden jól működik. Na most ehhez képest nagyon sok örökbefogadós tréninget is tartottam én annak idején. Láttam az örökbefogadó szülők vágyfantáziáit, meg aztán a valóságot, hogy az mennyire nem úgy néz ki, mert még az a gyerek is traumatizáltnak számít, akit a szülő ágyon adnak át egy nyílt örökbefogadás mentén, még az a gyerek is előállhat pszichés panaszokkal. Nem, hogy a 3-4-5 éves. És hogy ebben a filmben gyönyörű volt, hogy a valóságot látjuk, a valóság az ez, hogy a kisfiúnak ott van egy vadidegen néni, ott vigyorog egy ilyen hülye pasival, aki húzgál elő mindenféle játékokat, hát mi a túrót lehet gondolni, most mit csinál, ez két ilyen cukros izé, ugye? Ki szeretné? Hát ide jönne hozzánk 3 ilyen óriás, hozna 2 cukrot, meg egy ilyen matchboxot, hát melyikünk akarna elmenni vele? Hát egyikünk se akarna elmenni, még akkor se, ha egyébként nem tudjuk, hogy hova szeretnénk menni, mert leginkább sehova, ugye? Ott van egy jó kövér gondozó néni az intézetben, akkor már inkább legyen az. Tehát, hogy nyilván egy gyereknek is a kötődése ilyenkor nagyon nehezen alakul, és amikor az örökbefogadó jön, és ott van az arcán a földön túli mosoly, hogy most indul a boldogság, akkor ehelyett azt látjuk, ami a valóságban van, hogy most indul életük legnehezebb szakasza, amíg megpróbálnak valahogy összecsiszolódni. És ebben az értelemben nagyon fontos, hogy bár ugye a teherautó átadása után, meg a maci átadása után ezt a pasit soha többet nem látjuk az életben, az örökbefogadó apát, vagy hát nem tudom kit, aki lehet, hogy csak úgy ott volt, hogy lehessen örökbefogadni, nem tudom. De hogy a gyerek végül is nem kötődni kezd, mert az odév van, de belemelegszik a helyzetbe, és elfogadja ezt a nőt, és akkor na majd onnantól számítva lehet azt mondani, hogy majd megszeretik tán egymást.
Érdekes, hogy ide átcsuhansz azon, hogy nincsen pasi a történetben a harmadik résznél.
A másodikban van.
Hát meg az elsőben is, de ha megnézzük, akkor nekem pont ez szúrt szemet. És ugye azért is kérdeztem, hogy neked milyen megélésed van erről a filmről, mert nyilván itt van egy női fókusz, de hát nagyon erős, ahogy elfogynak a férfiak ebben a történetben, a megítélésem szerint. És a harmadikban tulajdonképpen is egy fiúgyerekről van szó, tényleg annyira van ott, hogy elviszi az elején, és próbál sikertelenül kapcsolatot teremteni, úgy, ahogy szoktak ilyen helyzetben általában. De hát mégiscsak egy fiú és egy férfi a kapcsolata is benne kéne, hogy legyen ebbe a családba, hogyha ez sikeresen akar működni.
Igen, de szerintem ez a film azt mutatja meg, ami szintén sokszor a valóság, hogy a gyerekvállalás körüli nehézségek, azok szétszednek egy kapcsolatot, vagy hogy a gyerekvállalás, ha nagyon sok fájdalommal jár, mint a második részben, akkor kétfajta morál ütközik, vagy egy férfinek és nőnek a szempontja ütközik, és ugye a második részben van az a mondat, hogy de ez az én méhem. És én is nő vagyok, azt tudom, meg pszichológus is vagyok, de azért azt gondolom, hogy ez egy valid mondatot. Mert azért az a nő lesz ott a nőgyógyászaton, az a nő van ott az orvosok előtt, az a nő csinálja végig a folyamatokat, a hormonkezelést, a nem tudom én micsoda. Szóval, hogy azért ő ott egyedül van, bármennyire is támogatják 300-an, meg mindenki ott van, meg irogat neki, meg puszítat, meg nem tudom én, akkor is bizonyos helyzeteket tök egyedül kell végigcsinálni. Így amikor jön egy ilyen nagyon nehéz helyzet, például egy ikerterhesség, és az derül ki, hogy az egyik, még ugye nem magzott, mert annyira friss a terhesség, hogy az egyik zigóta tulajdonképpen, tehát a Pete zsák, megtermékeny, Pete az látnivalóan beteg lesz, ugye ez indul egy morális kérdésként, hogy az a férfi azt mondja, hogy meg kell tartani mind a kettőt, a nőből pedig megszólal az igazi józanság, hogy miért tennénk tönkre az egészséges gyerek életét. És ugye ez a megválaszolhatatlan kérdés, mert aki mondjuk vallásos, azt gondolja, hogy ilyet nem lehet tenni, aki nem vallásos, és azt gondolja, hogy nyilván ez orvosi és egyéb szempontból teljesen jogos, de hogy dönteni annak a nőnek kell, ha egyedül marad ebben, mert nem tudnak dőlőre jutni, mert nem tudnak, aki utána viseli a következményeket, és hát azt látjuk, vagy legalábbis én úgy értelmeztem, hogy nem jól sikerül a beavatkozás, és mind a két gyereket elveszíti, ami egy durva büntetés azért a döntésért, értelmezhetnénk így is, meg értelmezhetjük úgy is, hogy valami ezzel az egész terhességgel problémás volt.
Ha ennél az utóbbinál maradunk, és szeretném, hogy folytatnánk az előző felvetéseddel, akkor azt hogyan látod? Tehát, hogy ez az egész terhességgel volt valami gond? Azt mondtad.
Hát igen, nagyon sokszor van az, hogy korai napok, hetek alatt vetélések történnek, és utólag tudják megmondani, vagy még akkor sem, mert nem vizsgálják meg.
Azt hittem, hogy a párkapcsolatra mondod, hogy nem. Abból valahogy következik ennek a...
A párkapcsolatból nekem az következett, hogy ő egy nagyon helyes, kedves taxis ember, akit ott láttunk, az az igazi rendes, aki 8 órát ott ül és várja a rendőröket, és ugye milyen cuki. Nem akarom megbántani, de hogy utána ő az, akit az a lány valósággal felszed, ugye a kórházi szobában, úgyhogy az elütött bácsi segít neki. Szóval, hogy egy ilyen nagyon szimpatikus férfi, akinek az igazi döntése sem teljesen markáns, vagy hogy is mondjam, nem érződik, csak mindig az, hogy a helyzetek, amik alakulnak, azt ő boldogan fogadja és segít benne. És az a szituáció, amikor a legyen abortusz vagy ne, vagy valahogy egészségügyileg helyrehozzák ezt a helyzetet, ott is azt látjuk, még szimbolikusan is, ha megfigyelték, hogy ő egy lépést kihátrál abból a beszélgetésből, amikor a lány azt mondja, hogy de ezt meg kell oldani, aki nyilván úgy jön ki, hogy megbeszélte az orvossal, tehát van benne egy nagy adag, mondjuk így egészségügyi információ, amit nyilván ott nem mond el, de hogy az ő álláspontja teljesen világos, és amire igazán szüksége lenne, az az apának a támogatása, és ehelyett nem a támogatást kapja, hanem a minősítést kapja, hogy ezt így nem lehet. De nem úgy mondja, hogy majd akkor mi összefogunk, és bármi van, végigcsináljuk, és ne félj, és szerintem azt kéne, hogy tö-tö-tö-tö-tö, hanem csak az, hogy ez így nem lehet, ez nem lehet, ez nem lehet, és akkor valahogy az derült ki nekem, hogy ez olyan párkapcsolatot látunk, ahol ez a kedves ember mindig kedves ember marad, de a nehéz dolgokat lehet, hogy mindig ennek a lánynak kell végigcsinálni, és akkor is, hogyha mondjuk ez az ikerterhesség megmarad, és van egy súlyos fogyatékos gyerek, és egy egészséges, látok ilyen családokat, ahol valóban ez akkor azt jelenti, hogy az egészséges gyereknek örök életére van egy olyan feladata, amit nem tehet le. A legintelligensebb, legerősebb személyiségű nő is, most nagyon egyszerűen és pongyolán fogalmazok szakember létemre, annak a lelke így földarálódik ebben a folyamatban. Hogy ezt kibírni, erre mondtam az előbb, hogy egy nő ebben magányos marad, és azt, hogy ez hogyan tudja végigcsinálni, annak a belső motivumait, azok nem mindig derülnek ki, hogy ebben neki mennyi fájdalma van, mennyi nehézsége, ennek van egy nem megbeszélhető része. És hogy ebben az értelemben a szeretni fogjukban szerintem a két ember nem biztos, hogy ugyanarról a dologról beszél, hogy ez a rendes pasi, amikor azt mondja, hogy szeretni fogjuk, akkor az én olvasatomban neki fogalma nincs arról, hogy miről mond valamilyen hosszú távú mondatot, miközben az a nő, aki kijött egy nőgyógyásztól valószínűleg, pontosan lát valamilyen jövőt, mert hát hisz azzal jön ki, hogy így lehetne megmenteni. Tehát, hogy ő hogy úgy mondjam, az orvostudomány valóságát látja, és ebben kéne valahogy állást foglalniuk. És ez nagyon nehéz, hogy két ember ilyenkor tud-e megmaradni a közösben. Mert ugye az a legnehezebb, amikor az van, hogy két ember szereti egymást, és nem tud közös gyereke lenni. Ez egy nagyon nehezen, majdnem, hogy nem feldolgozható helyzet. És rengeteg, higgyék el, tényleg rengeteg ilyen helyzetet látunk, hogy az a párkapcsolat céljel megy, és a nő egy következő kapcsolatban gyakorlatilag egyszeretkezésből teherbe esik. Tehát, hogy egészen furcsa élettani működés ez, vagy hogy mondjam, illetve tulajdonképpen sokat beszélve nőgyógyászról, egy ilyen megmagyarázhatatlan működés, hogy sejtszinten, hogy egyezik, vagy nem egyezik úgy két ember, hogy lehessen gyereke.
Igen, ez nyilvánvalóan így van, és van egy olyan terénum, ahova mi férfiak nem tudunk utána menni a párunknak, a szerettünknek, ez tényleg az anyaság kérdése, de ebből nem következik annak a szerintem mondatnak az igazsága, hogy ez az én méhem. Egy ilyen érvelésben. Ha emlékszel, ennek a jelenetsornak, a középsőnek a kerete, az ugye arról szól, hogy meglátja a lány fentről ezt a férfit, akiről azt tudjuk, hogy elütött egy embert, marad a helyén, tehát törvénytisztelő, ha kell, szabálykövető, megbízható, és várja a büntetést nyilván, ami ebből következik. Tehát nem elfut, ez felelősségvállalás. Uh-huh. Ebbe a tulajdonság halmazba a lány, egyébként mind a három nő, ugye a harmadik,
igen,
meg az anyjuk is, nagyjából respektálja. Lemegy, összejönnek. De amikor lemegy, akkor a második kérdése az az, ha emlékszel, hogy tudja,
hogy te igazán szeretni?
Hogy igen. Szeretni, igen. És a végén, amikor mielőtt elmegy, azt mondja, hogy nem véletlenül kérdeztem, hogy így fogalmaz, hogy tudsz-e szeretni. Az a dráma, legalábbis az én megélésemben erről van szó, hogy én nem vagyok biztos, hogy a lány tudta, hogy kell szeretni. Szerintem itt a férfi mutat egy erős szeretetet. Egy nagyon erős, és szerintem ráadásul példaadó szeretetet mutat. A dráma ott feszül véleményem szerint, ami nem csak ennek a jelenetnek a egyszerűen gyomorosa az én számomra, hanem ezt akár ilyen szimbolikus civilizációs fordulópontnak mondanám. Előjön egy ilyen morális helyzet, hogy az egyik megfogant lehetséges élet egészséges, a másikról az orvostudomány jelenlegi állása szerint azt mondjuk, hogy fogyatékos lesz, és akkor erre a férfi azt mondja, hogy Isten akarata, nagyon fogjuk szeretni mind a kettőt. A nő meg azt mondja, de elfelejtett, hogy ez az én mélyem.
Igen.
És ahol szerintem ez nem szimmetrikus, az annak az a helyzet, hogy egy gyerek ebben az értelemben, a szerepben, a férfi értelmezésben kettőjük tartozó élet. Mind a kettő. Ugye itt föl is adja erre az érvelésre, és tudom, hogy ezen most itt az egész civilizációnk törik ennél a szempontnál. De nekem ez tulajdonképpen a nomád jelenet, vagy a középkori jelenetsorból következik, mert függetlenül attól, hogy hívők vagyunk, vagy nem vagyunk hívők, azt látjuk ennél a filmnél az első jelenetsorban, hogy itt van egy erős hit. Hit, az elsőben egy hit, ami társul egy hiedelemmel, és ugye ez a kettő bár általában, vagy sokszor együtt él, de mégsem fér össze a hit oldaláról, és ennek lesz aztán egy tulajdonképpen egy ára. De ha megnézzük azt a brutális jelenetet, csak zárójelben nézem, az HBO-n vissza lehet nézni a filmet, de az első 20 perc hiányzik, úgyhogy teljesen jó, hogy most azért mindannyian megnézték. Ott van a felvezetése, amit itt láttunk, hogy az apa átkoz, egyébként a boszorka az anyai átokra hivatkozik.
Igen.
Tehát ezt látjuk, ezt az egész átkozódó, áldó, hívő, hitben élő világot, amiben ezek a mondatok és ezek az értékek fontosak, és bármennyire rigid az a család, ami kitagadja a lányt, meg a fiút, a fiú és a lány kettőse tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy 21. századi szemben is ideális családnak tehát egy erős családi kötelék van közöttük, a férfi és nő között, én így értelmeztem. Egy tradicionális macedón filmről van szó, ahol még bizonyos értelemben mondjuk New Yorkhoz képest, ahol a fél életét éli a rendező, már más van, és itt fordul át ennél a méhes mondatnál valami, és fogy el a hagyomány, vagy fogy el a hit egyszerre tulajdonképpen, és lesz belőle onnét egy más típusú rálátás. Nekem ezért volt ez a harmadik drámai, és azért mondom, hogy ebből a szempontból én nagyon erősnek látom annak a férfi valósatát.
Én értem, amit te mondasz, de ugye az igazán szeretni, tudsz-e igazán szeretni mondat után, én azt gondolom, hogy ha a képletet úgy nézzük, hogy ott van egy nő, ikerterhességet hordoz, meg tudja, hogy az egyik gyerek súlyos, fogyatékos lenne. Azt mondja a pasiának, hogy muszáj csinálni valamit, az azt mondja, hogy de nem, ugye lényegében ezt mondja, hogy nem. A nő elmegy, megcsináltatja, ezt a beavatkozást, ami vélhetőleg mondjuk rosszul sikerül, a másik gyereket is elveszíti, ő ott marad a gyászba, és a pasi annyira megharagszik, hogy ugye rögtön el is hagyja. Akkor hogy?
A nő adja el.
Az ugye megvan, amikor áll az asztalon a pasi, és szereli a villanyt.
Igen.
És akkor a csaj, aki hazajött a szatyruka, megfogja a lábát. Megfogja a lábát, meg akarja simogatni, és ő elhúzza. Kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy a 17-től a 21. századig elindultunk onnan, hogy a két fiatal kitart egymás mellett a legnehezebb időkben is, utána ugye a 21. század, vagy a 20. végén, vagy 21-ben, mint a napjainkban, azt hiszük, hogy majd kitartanak, és nem, és a végén a nő, aki egyedül örökbe fogad, tehát, hogy egyedül maradó nőket látunk.
Meg csak annyi aspektust hadd mondjak, hogy amikor hívőként egy ilyen helyzetben van az ember, akkor nyilván szerintem nem egy ilyen jelenetben fogalmazódik meg egy döntés, hanem az egy kis idő, bármennyire is szorít az idő, gondolom. És tulajdonképpen mégiscsak arról van szó, hogy amikor egy kezdő életről szólunk, egy orvosi diagnózis alapján mégiscsak a jövőről teszünk egy állítást, amiben biztosak vagyunk, ami kérdés, hogy valóban így van-e, tehát nem történhetnek-e olyan csodák, mint például pozitív előjele, mint ami volt az első jelenben. Csak így zárásként hadd vessem fel azt a kérdést, hogy ami most nyilván feszültséget vihet ebbe a beszélgetésbe, de most véget ér mégis, hogy amíg voltak férfiak ebben a filmben, az elsőnél is, ha emlékeznek, akkor a férfi nem akarta odaadni az első szülött gyereket, aminek lett egy következménye. A másodikban Isten akaratára hivatkozott, és nem akarta elvetetni, aminek lett egy következménye. Legalábbis így is nézhetjük a filmet.
Abszolút.
A harmadikat ebből szempontból nem tudjuk. Jön a következő vetítés, de nagyon hálásak vagyunk, hogy így tudtunk beszélgetni, és ennyien maradtak a film után, másrészt, hogy ennyire aktívak voltak.
És hogy ez egy milyen jó film volt. Sokan sokféleképpen láttuk. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Arra kérlek, légy magvető. Ha az imént hallott beszélgetésben van olyan gondolat, amiről úgy véled, mások számára hasznos lehet, oszd meg velük. Én a gondolatkertészet.hu-n osztom meg veled mindazt, amit hasznosnak tartok a világunk újrafelfedezése közben. Köszönöm, ha hallgatsz, köszönöm, ha olvasol, és köszönöm Puzs Gergő és Nagy Ramón a segítségét. Új Gondolatkertészet podcasttal hetente, Igazából Szerelem podcasttal pedig két hetente jelentkezünk. Mindent megtalálsz és visszahallgathatsz a gondolatkertészet.hu-n. Köszönöm, hogy velünk voltál!
Szia! Üdvözlünk a Gondolatkertészetben! Ásd mélyre és hallgass szabadon!